Kedves hallgatóink, kerekasztal beszélgetést hallhatnak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kis Máté evangélikus lelkipásztor, Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgetnek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés harmadik része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját és a stúdióban keresztény identitás kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Dr. Garádi Péter urat, aki evangélikus gyülekezeti missziós munkatárs, nagy tiszteletű Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes urat, és nagy tiszteletű Kis Máté evangélikus lelkipásztort. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a felkérésünket, és vállalták a hosszabb budapesti utat is. A tudomány, az orvostudománya nagyon sokáig azt állította, hogy ezek a homoszexuális dolgok, ezek születéstől fogva génhibás dolgok voltak, de mostan már rájöttek, hogy ez nem így van. Nagyon kevés van olyan, amit ön is említett, hogy akad génhiba, persze, kivétel mindig van, de a többség az egy tanult magatartás, tehát a környezeti ráhatások nagyon fontosak, és ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeinket megvédjük.
Akkor én itt kapcsolódnék is a témához, hiszen ez alapvetően fölvezette itt a nemi identitás vagy a szabadság kérdése. Garádi Péter már az általam is választott igét azt felolvasta. A teremtés könyvében megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Ugye itt a nemi identitás kérdése az egy nagyon izgalmasnak tűnő kérdés, de ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy itt van talán egy olyan határátlépés, amiben azért izgalmas lehet azt megvizsgálni, hogy egyházak hogyan nyilatkoznak, tehát ebben nem vagyok teljesen egyértelműen képbe, hogy akár ebbe a transz neműségbe, mert ezt egy kicsit szerintem le is kell választani a homoszexualitásról, vagy akár ennek a részéről, hiszen ez arról beszél, hogy adott esetben meg is különbözteti ugye a gender ideológia a társadalmi nemet és a biológiai nemet. Tehát azt mondja, hogy nekem van egy biológiai nemem, erről beszélgettünk, de van egy társadalmi nemem is, amit meg a társadalom erőltet rám, hogy én ha férfi vagyok, akkor férfi vagyok, ha nő, akkor nő. És ők azt mondják, hogy ez az, amit nem tudunk elfogadni, hogy csak ilyen kétpólusú lenne ez a dolog. Jó, oké, biológiailag én lehet, hogy férfinak születtem, de hogyha nekem a szabadságom, az identitásom kiteljesedik, és ez az kell, hogy én férfiként nőnek határozzam meg magamat, vagy egy nem bináris, tehát nem egy ilyen rendszerbe elhelyezve, hanem akár a 72, vagy sorolhatnánk, tehát nyilván ez mindig tágulni fog, akkor én ezt hadd tegyem meg. És szerintem itt van egy nagyon izgalmas kérdés, tehát amikor ezt a kérdést próbáljuk feszegetni, akkor a szabadság értelmezés kérdése az, amiről itt már beszéltünk, hogy ki mondja meg, ki az, aki meghatározza a kereteket? Ki az, aki megmondja, hogy én meddig mehetek el, mit lehet nekem, mit szabad nekem? És ugye erre van egy nagyon szép ige, egy keresztény igénk van a korintusi levélben, azt olvassuk, hogy minden szabad nekem a 6. fejezet 12. versébe, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Ugye ezt Pál apostol mondja, nagyon szeretem ezt az igét. Keresztények sokszor szokták a hivatkozási alapként is, hogy minden szabad nekem, általában olyan keresztények szokták, akik szeretnének valami határt éppen átlépni, vagy kitágítani. És itt van egy nagyon fontos dolog, amiben talán szerintem mindannyian egyetértünk, hogy amikor ezekről a témákról beszélgetünk, akkor természetesen abban egyetértünk, hogy az ősbűn, a bűneset miatt mindannyian Istentől elszakított állapotban jövünk erre a világra, és mindannyiunknak szüksége van az Úr Jézus Krisztus megváltó munkájára, hogy ezt a bűnös állapotot helyreállítsa, és hitáltal új élettel ajándékozzon meg minket. Na most itt az az izgalmas, hogy azt látjuk, hogy a világ és a világ az még, azt mondom, azon annyira talán nem is kell meglepődni, hiszen a világ az nem ismeri, vagy nem akar tudni róla, vagy nem akar foglalkozni a keresztény üzenettel. Csak ami az ijesztőbb, hogy a magát kereszténynek mondó világ is úgy tűnik, mintha nem azt mondaná, hogy ember, van egy óriási áthidalhatatlan problémád, amire egyedül Jézus Krisztus a megoldás, hanem azt mondja, hogy tüntessük el, mintha nem lenne az az áthidalhatatlan probléma, hanem mondjuk azt rá, hogy ez nem probléma. Tehát a bűnre mondjuk azt, hogy ez nem bűn. Mondjuk azt rá, hogy ez a természetes, ez a normális. Isten teremtett téged így, és nem kell ezzel foglalkozni. Ez azért nagyon problematikus, mert ha azt mondjuk, és ez most analógia, tehát én nem betegnek tekintem ezeket az embereket, hanem egy példát hozok, tehát ha azt mondjuk egy betegnek, hogy te egyébként nem vagy beteg, nincs szükséged orvosra, akkor nem fog tudni meggyógyulni. És itt ez a probléma, és ezért látom óriási bűnnek azt, hogyha a felekezetek, az egyházak elfordítják a fejüket az Isten igazságától, és odafordulnak mindenféle, teljesen mindegy, hogy milyen ideológiákhoz, azokat kiszolgálják azért a pillanatnyi, másodpercnyi népszerűségért. Nem hoz ez semmit a konyhára, nem is értem, miért tesszük. Miért nem tudjuk azt megmondani, hogy emberek, szeretünk titeket, ha azon kéne dolgoznunk, hogy olyanná tegyük a közösségeinket, akik befogadják azokat is, akik melegek, transzneműek, szeretettel fogadják őket, otthonosan érezhetik magukat egy közösségbe, ahol az evangéliumot hallhatják. Ahol nem utálják őket, mint ahogy nem utálom azt az embert se, aki más bűnökkel van ott, és jön oda Krisztushoz. Miért nem ezen dolgozunk, hogy olyan közösségeket hozzunk létre, ahol tudjuk őket szeretni, és fel tudjuk nekik mutatni az evangéliumot? Miért azt mondjuk nekik, hogy figyelj, nem bűn az, amit csinálsz? Miért hazudunk nekik erről? Nekem ez a nagy problémám, hogy az igazságot kinyilatkoztatja számunkra Jézus Krisztus az ő igéjébe, az ige világosságába, és minket azért küld, hogy világítsunk ebbe a világba. Nem rejthető el a hegyen épült város, nem tesszük véka alá meggyújtott lámpást, hanem azért kell, hogy világítsunk. Mindig, és ez persze minden kereszténynek a szeretet parancsa ott kell, hogy legyen, hogy szeretettel. És azt gondolom, hogy bármelyikünk nem gyűlöli, nem fél, és nem bántja azokat az embereket, akiknek ezzel a helyzettel van kérdésük az életükben. Higgyük el, van kérdésük velük. Van kérdésük velük. Azokban a helyeken is, ahol a társadalom teljesen elfogadja már azt akár, hogy valaki a nemét megváltoztatja, és akár nem is binárisan, tehát nem csak férfi és nő közül választ, hanem a felsorolt spektrumból választ. És ez ott teljesen elfogadott. Ott is van kérdése ezeknek az embereknek. Nem igaz az, hogy amiatt vannak a problémáik, mert egy kirekesztő, elutasító társadalomba élnek. Akár egy San Francisco, akár egy Izraelt, ha megnézünk, ahol ezek teljesen elfogadottak, ugyanúgy küzdködnek ezekkel a problémákkal ebben lévő emberek. Persze vannak, akik nem. Na de hát mi nem gondoljuk azt, hogy az egész világ üdvözülni fog. Mi tudjuk azt, hogy Isten hívja az embereket, meghívja az embereket, és akinek van füle a hallásra, az meghallja. Itt nekünk az a problémánk, hogyha már az egyház nem hívja meg, nem mondja meg, akkor mi a feladata? Akkor miért van az egyház? Ugye az egyház az az üdv háza, az üdvösség háza, amikor a cselekedetekben azt olvassuk, hogy minden nap növelte a lélek, a gyülekezetet, az üdvözülőkkel, nem az egyháztagokkal, az üdvözülőkkel. És nekünk ez a feladatunk, és ezt látjuk, és ezért kéne tényleg azt mondanunk, hogy amit az Isten kijelentett az igéjébe, férfi és nő, ezt erősíteni, akiknek pedig éppen az életükben ez a probléma, mert ezer más probléma lehet, azoknak pedig hirdetni azt a jó hírt, hogy ember, az Isten fia jött el, hogy téged megmentsen, megszabadítson, hogy örök életet adjon, téged is ugyanúgy szeret, mint akinek más problémája van. Sokszor könnyű ezen köszörülni a nyelvünket, mert ez egy látványosabb bűn. Na de hát mindannyian rászorulunk Krisztus kegyelmére, és a bűnt itt nem jogi kategóriaként, hanem teológiai fogalomként használom, amit mondtam, hogy az Istentől elszakított állapotunk. És én ezt látom óriási problémának, hogyha kiszolgáljuk azokat az ideológiákat, amik éppen most divatosak, miért is? Hogy megtagadjuk azt a küldetésünket, amire hivatottunk? Hát akkor elveszítette az egyház funkcióját, nem lett az üdvösség háza. És nekünk ezért nagyon fontos, hogy kiálljunk az ige igazsága mellett, ezért is indítottuk tulajdonképpen ezt az állásfoglalást, mert hála legyen Istennek, hogy vagyunk még jó páran, akik így gondolkozunk, közel 3000-en már csatlakoztak, felekezet közivé vált, ami számomra egy óriási öröm, nem is gondoltuk volna talán, hogy ennyire sok felekezetből fognak csatlakozni, és azt mondják, hogy igen, mi hasonlóan gondoljuk, mint ti. És még egyszer mondom, itt a küldetésünknek az üzenete az, ami nagyon fontos. hiszen most éppen a világ ezt támadja, de mondom, ezen én nem lepődök meg, mert lesz majd más. 50 éve más volt, amit támadt, 100 év múlva, ha lesz még világ, és nem jön vissza az Úr Jézus Krisztus, akkor majd biztos más lesz. Tehát azon nem lepődök meg. Itt az a kérdés, hogy mi, akiket az Úr Jézus Krisztus kegyelme a Szentlélek által újonnan szült, mi össze tudunk-e zárni, és föl tudjuk-e mutatni azt, amit mi is kaptunk. Mert én is szolgatársaktól kaptam ezt a jó hírt, ezt az üzenetet, és ehhez viszont az kell, hogy az ige talaján egymást bátorítva, kart karöltve kiálljunk az ige igazsága mellett, és talán nem is biztos, hogy az a kérdés, hogy mi most belecsúszunk mindenféle csatározásba, hogy most ez így gyógyítható, nem gyógyítható, stb. Miről van itt szó, hanem azt az öröm és reményt, azt az örömüzenetet és reményt kellene nekünk eljuttatni azokhoz az emberekhez, akiknek ez probléma. Ha valakinek ez nem probléma, és nem fontos számára a kereszténység, ám legyen az ő döntése, tehát megteheti ezt, mi nem erőltetjük rá senkire a saját elképzelésünket, azt szeretnénk felmutatni, amit mi a Szentírásban megláttunk, megértettünk, kiállni mellette, azért mondjuk ez egy elég érdekes dolog, hogy az elmúlt 2000 évben ezt nem igazán kérdőjelezte meg amúgy egyelőre senki. Most úgy látszik, hogy elérkeztünk ehhez a ponthoz is, de mondom, 100 év múlva meg lehet, hogy tényleg olyanokat fognak majd megkérdőjelezni, amit most még el sem tudunk gondolni. Tehát nekünk nem az ideológiákba kell otthonosan mozognunk, és azokat minden percre pontosan tudni, hogy éppen mi van, hanem az igazit, mint ahogyan a bankjegyhamisítók is, vagy akik ellenük harcolnak rendőrök, azok nem a hamisítványokat nézik, hanem az eredeti pénzt tudják milliméterről milliméterre, és ha látnak egy hamisot, akkor rögtön tudják, hogy az nem igazi. Nekünk így kéne lenni a mi hitvallásainkkal, kereszténységünkkel, hogy azzal abba kell megerősödni, amit Isten mondott, és az leleplezi. Mert a világosságnak ez a természete, most ugye vízkereszt ünnepe után vagyunk. A világosságnak ez a természet, hogy leleplezi a sötétséget, megint csak teológiai értelemben használom ezeket a szavakat, és remény gyújt. Tehát én ezt látom ebben a kérdésben, természetesen most lehetne arról beszélgetni, hogy akár a 80-as években ugye ezt még pszichológiai betegségként hivatkoztak rá, hogyha valaki a saját biológiai nemét nem tudta elfogadni, és most 2013-ban, csak most van egy ilyen nagyon erős váltás, és most arra jutnak el oda, hogy már nem betegség, hanem valami diszharmónia, vagy stb. Ami talán még ebben az egy kérdésben számomra, talán nem is csak keresztényként lehet, hogyha nem lennék keresztény, akkor is kiverni a biztosítékot, amikor olyan még éretlen, lelkileg, szellemileg még éretlen gyermekeknek, testileg is, gyermekeknek engedik meg. Hát mindannyian voltunk kamaszok, bocsánat, hát mindannyian küzdködtünk mindenféle dologgal, és ott életre szóló döntéseket hozni. Mert bocsánat, itt az történik, én nem szeretek ennyire radikális szavakat használni, de hát én is, amikor erről néztem egy összefoglalást, konkrétan egy orvos kimondta, hogy tulajdonképpen arra köteleznek minket, hogy csonkítsunk, mert a csonkítás az tulajdonképpen, amikor egészséges testrészeket távolítanak el. Tehát nem azért, mert ha nem távolítják el, akkor valami komoly baj lesz, és meg fog halni az illető, és menteni kell, és azért amputálnak, az az amputálás. Hanem itt csonkítanak, egészséges testrészeket távolítanak el, és ez olyan, hogyha ebbe egy fiatal mondjuk dönt, és aztán 20-30 év múlva életre hívja mondjuk az Úr, vagy egyszerűen megbánja, lehet, hogy nem is lesz keresztény, csak egyszerűen megbánja ezt a dolgot, vagy átfordul a dolog, akkor ez már itt ezen a földön majd, hogy nem helyrehozhatatlan. Tehát ezek azért nagyon súlyos kérdések. Mindegyik súlyos, de ez kifejezetten súlyos kérdés, és ez eléggé ijesztő, hogy ebbe az irányba megyünk, tehát hála legyen Istennek, még itt nem, de hát azért ne gondoljuk, hogy mi valamilyen kis védett burok vagy sziget tudunk maradni Magyarország, mert azért mi is a nyugati világhoz tartozunk, ilyen értelemben abszolút. Ami számomra érdekes, hogy ebben a kérdésben például én nem hallottam egyértelmű megnyilatkozásokat egyházi vezetőktől. A meleg, homoszexualitás kérdésben ott még talán pro-kontra megnyilatkoznak, de ebben a kérdésben olyan, mintha ebben nem mondanák, hogy igen, mi támogatjuk a transzneműséget is, vagy igen, mi elítéljük azt, vagy stb. Jó, látunk ilyet például pont az evangélikus egyházban sajnos, hogy az első transznemű püspököt beiktatták Amerikába, a hivatalos evangélikus egyházba, tehát ilyen támogató van, de hogy azért ez mégiscsak egy nagyon erős határátlépés talán, amikor már nem is csak az isteni kérdést feszegetik, hanem a biológiát, tényleg az épeszűség határa az, amikor régen ugye, hogy azt se tudja, hogy férfi vagy nő, tehát azt se tudja, hogy fiú vagy lány, tehát ez régen azért volt egy ilyen vicc, mert hogy ez már ott volt annak a határán, hogy valaki nincs az eszénél, és most meg olyan, mintha ezt tennék normalitássá. Tehát ez az érdekes számomra, hogy nem azt mondja, hogy jó, van egy ilyen helyzet, ami furcsa, és ezt valahogy kezelni kell, vagy tolerált, hogy máshogy gondolkodik, hanem behúzni azt, hogy ez a normalitás, a világ szintjén ez megy, nálunk az egyházban meg az, hogy ez nem bűn már, hanem ez a normális isteni teremtési rend.
Elhangzott, hogy nem a jogi, hanem a teológiai bűn fogalmáról van szó. Rögtön hozzá kell tenni azt, hogy minden, ami most itt elhangzott, ez nem büntelen, tökéletes embereknek a szájából hangzik el. És ha az egyház megnyilatkozik az ige alapján ezekről a dolgokról, akkor is a maga gyarlóságában és bűnösségében nyilvánul meg. Mert lehet, hogy nem ez az én bűnöm, de van más. És az Isten szemében nincs kis bűn és nagy bűn, ilyen bűn meg olyan bűn, hanem bűn van. És az igazi bűn, hogy nem hisznek én bennem, mondja Jézus. A bizalom hiány. És itt is minden bűnnél a bizalom hiány jön elő, hogy nem bízunk benne, itt is erről van szó. És még annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy az ősbűn, az eredeti ősbűn, az nem volt más, mint hogy az ember a teremtmény teremtő akart lenni. Külső segítség révén, egy hamis és hazug beállítottság révén, teremtő akar lenni, és ezek mögött mind az van, hogy majd mi teremtünk új házasság fogalmat, új családfogalmat, új partneri fogalmakat, új nemeket, új mindent, majd mi megoldjuk. Azért, mert az embernek nem felel meg, hogy Isten a teremtője, hanem ő maga akar teremtő lenni. De ez nem csak ezen a téren. Amikor itt, ha a klímakatasztrófát nézzük, emögött is az van, hogy majd mi megmutatjuk, hogy milyennek kell lenni az új szép világnak. Majd mi megteremtjük az új szép világot. A kommunizmustól, a nácizmuson keresztül, a globalizmusig minden erről szól, hogy nem az Isten a teremtő, hanem én vagyok a teremtő.
Még annyit szeretnék ehhez kapcsolódva is mondani, hogy sokszor megkapom én is azt a vádat, hogy mit lovagolunk ennyit ezen a témán, miért kell erről ennyit beszélni, miért van ennyire napirenden, és bevallom őszintén, én örülnék, hogyha nem lenne, de nem mi tematizáljuk ebben az ügyben a világot, hanem egyszerűen most éppen ez a terület van támadás alatt. Éppen ezt éri, ezt az újragondolást, amit te is mondasz, ez az újra értelmezését ennek akár a házasságnak, akár a nemek a Biblia szerinti, vagy akár mondjuk így, hogy régen csak ennyit mondtunk, hogy a normális családmodell, a normális férfi-női szerepeknek az újragondolása van. Luther Márton ezt mondja: ha a leghangosabban és legtisztábban vallom is Isten igazságának minden részletét, kivéve azt az egyetlen kis pontot, amelyet a világ és az ördög éppen támad, akkor nem vallom meg Krisztust, bármi bátran is állok ki a kereszténység mellett. A katona hűsége ott próbáltatik meg, ahol a csata dúl. Ha azon az egy ponton megfutamodik, hiába áll helyt az összes mellette lévő csatatéren, az pusztán menekülés és szégyen a számára. És azt gondolom, hogy mindenképpen, amikor mi ezekre reflektálunk, általában a hitvalló helyzetek azok mindig reflektáló helyzetek. Tehát a hitvallásokat azért fogalmazza meg valaki, a kiállások azért születnek, mert lát valamit, amire reagálni szeretne. Na most a reformátori gondolat az nyilván az, hogy visszatérni az igéhez, és mi is ebben a szellemben fogalmaztuk meg a kiállásunkat, tehát hogy visszatérni az ige igazságához ebben a kérdésben is. De azért kerül ez elő újra meg újra, mert folyamatos támadás éri jelenleg ezt a fajta keresztény tanítást, ami mondom 2000 éves alapokon áll már, vagy akár, hogyha a zsidó hagyományokat nézzük, akkor több ezer éves alapokon áll. Ezt szerettem volna még mindenképpen elmondani.
Én köszönöm szépen ezeket a nagyon értékes, szívmelengető és gondolatébresztő fejtegetéseket. Úgy gondolom, hogy ha kiállunk az igazsága mellett, mi keresztények, akkor valóban sziklára építkezünk, és az egyéb tanoknak a menniük kell ideig, óráig vannak. Említettük az interjú elején, hogy ez mozgalom most már, mozgalommá vált ez az állásfoglalás, a kiállás az igazsága mellett. Ehhez lehet csatlakozni még. Rengeteg aláíró van már. Mennyien vannak?
Közel 3000-en vannak, és a novemberi állásfoglalást, ha valaki a keresőbe az interneten beírja, akkor megtalálja azt, hogy hol tud csatlakozni hozzá.
A honlap címe egyébként novemberiállásfoglalás.hu ékezetek nélkül, tehát így Igen. is meg lehet találni, de akár a keresőbe beírva is Igen. rá lehet találni. És ott van egy ilyen menüpont, hogy csatlakozás, mert van ugye a kezdőlap, csatlakozás, és ha valaki szeretne, akkor ott tud csatlakozni. Ne ijedjen meg senki, hogyha elküldte a csatlakozást, és nem látja rögtön magát, hiszen van egy moderátori rész, amikor moderálni kell csatlakozásokat, hogy ezek valós csatlakozások, nem csak valami trollkodás, igen, vagy gép, vagy stb. Tehát ez egy párnapos átfutással szokott aztán frissülni a rendszer. Bátorítunk mindenkit, felekezet közivé vált teljesen az állásfoglalásunk. Bátorítunk mindenkit, aki egyet tud érteni vele, olvassa el, nézze meg és csatlakozzon hozzánk.
Jézus a földi működése alapján többször mondta, hogy a te hited megtartott, minket is csak ez a hit tarthat meg, bár esendő, gyarló emberek vagyunk. Mégis, ha Jézus útján járunk, akkor ez egy egészen biztos és üdvösséges út. Kérem az urakat, hogy egy záró imádságot mondjunk el.
Drága mennyi atyánk, teremtő mindenható úr, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te mindennek az ura vagy. Hisszük és valljuk azt, hogy te most is jelen voltál közöttünk szent lelkeddel. Hisszük és valljuk, hogy te tudod, hogy mit miért engedsz az életünkbe, milyen próbákat állítasz, mit vársz tőlünk, és mire hívsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted akaratodat, szent szavadat a Szentírásba. Köszönjük, hogy ma olyan könnyen hozzáférhetünk a te szavadhoz, hogy olvashatjuk azt a mi nyelvünkön többféle fordításban is, hogy akár digitálisan is elérhetjük. Olyan hálás a szívünk, Urunk, hogy van szavad az elveszettekhez. Megszólítasz, meghívsz minket az örök életbe, a bűnbocsánat által az Úr Jézus Krisztusba. Köszönjük, hogy mi is megtapasztalhattuk ezt a csodálatos kegyelmet, és te látod azt, hogy a mi szívünkbe is azért gyúlhatott szeretet, mert te előbb szerettél minket. Kérünk, Urunk, hogy te használd ezt a mozgalmat, ezt a kiállást is azért, hogy a te neved szerezzen dicsőséget, és minél több emberhez eljuthasson a világ világossága, Jézus Krisztus, és ez az örömhír, hogy ő benne van bűnbocsánat, szabadulás, új élet, örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál minket, hogy ebben legyünk követőid, és így világítsunk mi is a világban, a te szent lelked és a te erőd által. Amen.
Amen.
Kerekasztal beszélgetést hallottak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kis Máté evangélikus lelkipásztor, Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgettek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés harmadik része hangzott el. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.